Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár helyettes asszony, tisztelt alelnök úr, tisztelt egybegyűltek, megjelentek, kedves hallgatóság. A magyar tudomány ünnepének idei mottoja olvasható a dián is, határtalan tudomány, és a rendezvény sorozat keretében a kiemelt témák között szerepelt számos kiemelt téma közül a metagenomikai kutatások eredményei és kihívásai, valamint a nők helyzete és szerepe a tudományban. Mindezek alapján nem véletlen, hogy a mai ünnepi előadást Vértesi Beáta tartja meg. Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam őt. Vértesi Beáta a hazai és a nemzetközi szerkezeti biológia elismert és fontos szereplője. A Budapesti Műszaki Egyetem vegyész és biomérnök karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének csoportvezető tudományos tanácsadója. Önálló kutatócsoportja 2001-ben alakult meg, amikor egy nagyon neves támogatást nyert el, a Howard Hughes Medical Institute's International Scholar programját, és annyira sikeresen végezte a munkát, hogy az eredmények fényében ezt a támogatást ismét elnyerte egy következő ciklusra. Ez alatt kiemelkedő iskolateremtő munkát kezdett meg, amit azóta is folytat, úgyhogy mára már 15 védett PhD-val rendelkező volt doktorandusza van, és számos sikeres kutatót nevel, természetesen őket és mellette másokat is, akik rengeteg hazai és külföldi, nemzetközi kompetitív díjakat nyertek el, köztük például a Prima díjat, Junior Prima díjat, Talentum díjat, Prosciencia díjat, a Magyar Tudományos Akadémia fiatal kutatóját címét, Talentum díjat, NIH Fogarty díjat és EMBO posztdoktori pályázatokat nyertek. Vértesi Beátának a szűkebb szakterülete a szerkezeti és a molekuláris biológia. Eddigi legkiemelkedőbb eredményeinek egyike a genomi integritásban kulcsfontosságú DUTPAZ enzimcsalád működésének feltárása, mely fontos célpont tumorellenes terápiákban is. Másik fő kutatási területe a DNS-beli uracil szerepének fejlődésbiológiában betöltött fontos szerepének megismerése, feltárása. Vértesi Beáta kutatásaira jellemző, hogy egy adott biológiai problémát mindig számos oldalról egyidejűleg közelít meg, és rendelkezésére áll, és kiválóan alkalmazza, használja a molekuláris és sejtbiológia eszköztárának nagyon széles skáláját, és ez mind természetesen hozzásegít a kutatásai színvonalának magas fokához. Kutatásait jól jellemzi publikációnak jelentős száma, több mint 30 in extenso angol nyelvű közleménye van, de ami talán ennél is fontosabb, hogy ezeknek döntő többsége eredeti eredményeket tartalmaz, tehát nem review-k többsége ez, hanem eredeti közlemények, amik mind mutatják a tudományos kiválóságot. Számos elismerésben és díjban részesült az elmúlt évekből, csak néhányat említenék meg. UNESCO L'Oréal Magyarország Nők a Tudományban díjat kapott, Tankó Béla díjat a Magyar Biokémiai Egyesülettől 2016-ban, idén pedig a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki karától az Erdei László díjban részesült. Vértesi Beáta úgy a hazai, mint a nemzetközi tudományos életnek is nagyon fontos szereplője. Jelenleg az Akadémia Biológiai Osztálya Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Bizottságának elnöke, szintén választott elnöke a FEPS Advanced Course Committee-nek és a Fulbright Kuratóriumnak is. Emellett természetesen számos nemzetközi folyóiratban is részt vesz, mint szerkesztő. Mindezek alapján Vértesi Beáta mai előadásának központjában a mikroorganizmusok állnak, nem csak mindezek alapján, hanem a kutatási területének egy részehez, melyek nem csak bennünk találhatók meg, hanem a környezetünkben is, számos területen is. Ezért az előadásának címe a bennünk élő mikrovilág, és hát szeretettel kérem Beátát, hogy tartsa meg ünnepi előadását. Köszönöm.
Tisztelt hallgatóság, kedves érdeklődők, hát először is szeretném megköszönni a megtiszteltetést, hogy ebben a szép ünnepi rendezvénysorozatban én is szereplőként felléphetek Önök előtt, és köszönöm Erdei Anna professzorasszony bemutatóját, kicsit zavarban is vagyok ennyi érdem hallatán. Ebben az előadásban, aminek a Bennünk élő mikrovilág címet adtam, kettős célom van igazából. Egyrészt nyilván beszélni fogok a tudomány kúrens eredményeiről ezen a területen. Másrészt érinteni szeretném, csak úgy egy kicsit felvillantva is, hogy általában a tudományos kutatásban hogyan tudunk előrelépni. Hogyan születnek meg azok a felfedezések, amiknek néhány eredményét én most itt Önökkel szeretném megismertetni, és mik azok a fő módszerek, azok a technológiák, amik elvezetnek oda, hogy ezeket az eredményeket meg tudjuk szerezni magunknak. Ez a Tudomány ünnep rendezvénysorozat egy kis pihenőt jelent számunkra, hogy megálljunk a napi élet nyüzsgésében, forgatagában, és körülnézzünk és felmérjük azt, hogy a tudomány a Magyar Tudományos Akadémia által pártolt rendezvénysorozatban bemutatásra kerülő tudomány vajon hogyan járul hozzá a mindennapi életünkhöz? Melyek azok a mindennapi életben megmutatkozó alkalmazások, azok a gyakorlati előnyök, ahogy ezeket a szép felfedezéseket ki tudjuk használni. Tehát ezen a nagy területen belül én erre a bennünk élő mikrovilágra szeretnék összpontosítani, és az előadásomban a DNS, a genetika világa és a mikroorganizmusok világa fog összekapcsolódni, és az összekapcsoló erő ebben a két különböző dologban maga az ember lesz. Előadásom bevezető idézetéül ezt a szép idézetet választottam. Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. Talán emlékszünk így középiskolai tanulmányunkból a nagy görög drámaíró Szofoklész ezen soraira, amiket úgy gondolom elég szépen illusztrál az a kép, amit ezen a dián mellé tettem. Ezen a képen, ahogy látják, Leonardo da Vincinek egy rajzát, egy ábrázolását mutatom be, ahol az emberi test, a makroszkóposan megjelenő emberi test arányai vannak feltüntetve mérnöki precizitással. Ez az ábrázolás az olasz nyelvterületen, ugye Leonardo anyanyelve nyelvterületen, a Luomo Vitriviano néven ismert, és azért van ez így, mert Leonardo nem csupán a saját mérési eredményeire támaszkodott, amikor ezt a modellt megrajzolta, hanem visszanyúlt a korábbi autorokhoz, és itt Vitruvianus, ókori mérnök építész eredményeire is támaszkodott, amikor ezt a makroszkópikusan megjelenő embermodellt bemutatta. Ezért gondoltam, hogy ez egy jó bevezető lesz. A másik idézet, amit választottam, szándékosan egy más jellegű idézet, más jellegű irodalomból, és ebből a két mondatból, ami ebben az idézetben megjelenik, a másodikra szeretném felhívni a figyelmet, ami jó átvezetés lesz nekünk a mikrovilág felé. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. És jól lehet tudjuk, hogy ebben a kis herceg könyvben ez az értelmezés nem csak ilyen természettudományos logikával szó szerint értendő, de most mégis ezt az értelmét szeretném kihangsúlyozni Önöknek, hogy eljussak így a mikrovilág felé. Tehát egy olyan entitásról fogok most beszélni Önöknek, ami a tudományos világban a mikrobiom műszóval illetik. A mikrobiom az a terminus technicus, ahogy ezt a közösséget leírják. És hát biztos többen értik is rögtön, hogy mi is ez a mikrobiom, de azért egy kicsit hadd fejtsem ki ennek a szónak a jelentését, már csak azért is, mert fontosnak tartom felhívni a hallgatóság figyelmét arra, hogy a biológiában, ami most egy abszolút forradalmi megújuláson megy keresztül, egymást követik a hihetetlen felfedezések, ezt merem állítani. Tehát ebben a biológiában az elmúlt pár évben elbúrjázott az OM végződésű szavak, mint műszavak használata. Van ez a mikrobiom, ami bizonyos helyről származó mikroorganizmusok összességét jelenti. Van a genom, például az emberi genom, ami az emberi élőlénynek, az emberi élőlényben található DNS-eknek az összességét jelenti. Van a proteóm, a fehérjéknek ilyen összessége, van a metabolóm, ami az anyagcsere termékeknek az összessége. Tehát a biológia egy ilyen matematikai szintézis igényen lép föl, és így próbálja megragadni ezeket a dolgokat, hogy nem csak egyedileg néz rá, hanem összességeket próbál egyszerre értelmezni. A mikrobiom tehát az egy olyan összesség, ami adott helyről származó mikroorganizmusoknak az összessége. Most ezután megint áttérnék az emberre, és ennél a természettudományos értelmezésnél maradva teszem fel ezt a kérdést, hogy mi is az ember. Hát természettudományosan az emberi szervezet szervrendszerekből épül fel, azokat szervek alkotják, a szervekben szövetek vannak, és a szövetek szétbontásával jutunk el egy ilyen egységig, amit sejtként definiálunk, és hát így a szövetekben, az emberi organizmusban sejtek és a sejt közötti állomány található. Meg is lehet becsülni azon sejteknek a hozzávetőleges számát, ami egy emberi egyed sejtjeinek a száma, például így én egy emberi egyed vagyok, bennem körülbelül 10 a 14-en darab emberi sejt található, ez egy szép nagy szám. És aztán az elmúlt olyan 10-20 évben, körülbelül 20 évre datálódik az első olyan felfedezés, amikor az emberrel foglalkozó tudományág arra is rájött, hogy nem csak emberi sejtből áll az ember, és rájött arra ez a tudomány, hogy minket nem csak a saját sejtjeink alkotnak, hanem azok a sejtek is, amik mikroorganizmusokból származnak, olyan mikroorganizmusokból, amik természetszerűleg vannak bennem és rajtam jelen. És ha megszámoljuk ezeket a mikroorganizmusokat egyenként, hát nyilván nem tudjuk ezt így elvégezni, ezt a számolást, de megbecsüljük a számukat, akkor kiderül egy nagyon érdekes és meglepő dolog, nevezetesen az, hogy egy emberi egyedben, ha nézzük az emberi sejtek számát és a mikroorganizmusok sejteinek számát, akkor a mikroorganizmus sejt szám egy nagyságrenddel nagyobb, mint az emberi sejteknek a száma. Én azt gondolom, ez tényleg egy eléggé meghökkentő adat, aki már találkozott vele, az már próbált ebbe belehelyezkedni. Lehet, hogy a hallgatóságban vannak olyanok, akik ezt így először hallják, és mindenképpen a Whitefülűbbeknek is szeretnénk egy kicsit rámutatni arra, mit is jelent ez az összehasonlítás. Ha így most megnézzük például, mit jelent tömeg tekintetében az, hogy bennünk ilyen sok mikroorganizmus van, akkor egy kicsit megnyugodhatunk, mert a humán matéria azért itt jelentősen vezet. Látjuk ugyebár, hogy 97%-a a mi tömegünknek az igazából emberi sejtek tömege, de még mindig van 3%, ami a mikroorganizmusokból származik, és ez jelentős tömeget is képvisel, egy átlagos emberben 2-3 kg-ra tehető a mikroorganizmus sejtek tömege. Hogyha egy kicsit tovább megyünk, és megnézzük a sejtszámot, amiről már ugye az előbb beszéltem, akkor látszik, hogy a mikrobák jelentősen átveszik a vezetést, mert egy emberi entitásban, aki az ember meg a mikrobák, ebben az entitásban a mikrobák jelentősen vezetnek, 90%-át adják a sejteknek. Így tehát kijelenthetjük, hogy az ember igazából egy életközösség, egy olyan életközösség, ahol ugye ott van a Homo sapiens, és ott vannak ezek a mikroorganizmusok. Ha megnézzük azt, hogy mit jelent ez az arány a DNS-re, az örökítő anyagra nézve, akkor még meghökkentőbb lesz ez az összehasonlítási kép. Mert ha elvégezzük azt a gondolatkísérletet, hogy fogjuk az emberi sejtben található emberi DNS molekulákat, és akkor ezeket szépen kihúzzuk, és akkor a kihúzott DNS molekulákat egymás mellé helyezzük, és akkor kapunk egy ilyen nagyon hosszú vonalat, nem tudok elmenni, olyan hosszú vonalat kapunk. Ez a hosszú vonal annyira hosszú, hogy lefedi a Föld-Plutó távolságot oda-vissza. De ez még mindig elenyészően kicsi távolság ahhoz képest, amit akkor kapnánk, hogyha ezt a DNS húzigálást a mikroorganizmus DNS-eivel végeznénk el. Tehát ennek a bevezetőnek végül is az volt a célja, hogy tényleg ráébresszem önöket arra, hogy mennyire nagyon sok mikroorganizmus sejt van bennünk, mikroba sejt és mikroba DNS, és hát ebből egész biztos, hogy fontos dolgok fognak következni. Hogy egy kicsit jobban megértsük, hogy akkor most emberi sejt, mikroba sejt, mi is a különbség, itt felvetitek néhány olyan dolgot, ami emberi sejtre, illetve baktérium sejtre jellemző, és akkor a továbbiakban, így az emberi mikrobiom, emberi mikroorganizmusok közül a baktériumokra fogok összpontosítani. Hát hogyan is néz ki egy emberi sejt? Hát ez egy elég bonyolult egy alkotás, mert ugye látjuk, igen, hogy itt ezt a lézerpontot és bekapcsolom. Látjuk tehát, hogy van ez az emberi sejt, amit egy ilyen membrán határol, hogy elhatárolja a környezettől, és akkor ezen az emberi sejten belül egy csomó olyan dolog van még, ami ilyen külön kis szervecskének tekinthető. Itt van például rögtön a sejtmag középen, amit szintén egy membrán határol, aztán vannak mitokondriumok, lizoszómák, akkor vannak ilyen csatornás, membrános szerkezetek, amik a sejt anyagcserében rendkívül fontos szerepet töltenek be. Hát mi következik ebből? Az következik ebből, hogy az emberi sejten belül, hogy a folyamatok jól tudjanak menni, kell egy nagyon komoly összehangoltság, ami összehangoltság azt is determinálni fogja, meg fogja határozni, hogy az emberi sejten belül melyik molekula éppen melyik membránnal körülvett organellumban van. Szóval van itt egy csomó olyan kényszerű kommunikáció, kényszerű együttműködés, amire szüksége van egy ilyen bonyolult sejtnek ahhoz, hogy létezni tudjon. Na most vegyük a baktérium sejteket, és akkor most itt egyet fogok csak itt kivilágítani. Hát a baktérium sejt az egy sokkal egyszerűbb dolog. A baktérium sejt, ugye ott is van egy membrán, meg még sejtfal is van, ami elszigeteli a baktériumot a külvilágtól. Vannak itt csillók, meg ostorok, amikkel tud haladni a baktérium. De ezen kívül, ha belenézünk a baktérium sejtbe, akkor ott már nincsenek ilyen bonyolult további képződmények. Van benne DNS állomány, valamennyire összetöpörödve, illetve hát amikor a baktérium sejt osztódik, akkor nyilvánvalóan kiterítve, de a lényeg az, hogy ez egy sokkal egyszerűbb dolog, kisebb is jóval, mint az emberi sejt, mondjuk a mitokondrium méretével összemérhető egy baktérium sejt. És az van még erre ide fölírva, ide erre az ábrára, hogy kulcs a gyors evolúcióhoz. Ez alatt azt értem, és azt szeretném most önöknek kifejteni, hogy a baktérium sejteknek ez a különbözősége az emberi sejtektől vajon miért hatalmazza fel a baktérium sejteket egy gyors evolúcióra, ami persze nekik nagyon jó. Mi is az evolúció, mi hajtja az evolúciót? Az hajtja, hogy az örökítő anyagban történnek bizonyos változások, mutációk, a DNS-nek megváltozik az információ tartalma. Mi vezet ilyen folyamatokhoz? Mi vezet mutációkhoz? Ez a szó, hogy mutáció olyan ridegen és idegenül hangzik, egy kicsit olyan félelemmel teljesen hangzik. Vannak jó mutációk is, meg rossz mutációk is, de általában azért, ha az emberi sejt DNS-ében nagy számú mutáció következik be, akkor az általában az emberi sejt elég negatívan éli meg, és ez azért van, mert olyan sokféle folyamatban kell megfelelnie az emberi sejtnek, a sejten belüli és a többi sejthez való kapcsolat tekintetében, hogy ott az elviselhető mutációknak a száma, az aránya sokkal kisebb, mint egy baktérium sejt esetében. Mert mi van a baktérium sejteknél? Hát a baktérium sejtek ottan élnek egymás mellett valamennyire, és köztük is van azért valami kommunikáció, arra majd kitérek, de az a kommunikáció nem szükségszerű az életképességhez. Szóval el vannak a baktérium sejtek egy közösségben, és hogyha itt mutációk történnek a különböző sejtekben, esetleg olyan mutáció, ami aztán halálos a baktérium sejtre nézve, akkor az a baktérium sejt, ahol ez a mutáció végbe ment, az ki fog esni a populációból, elpusztul. És a többi sejtek meg nyugodtan élnek tovább. Azok a sejtek tehát, baktérium sejtek, amik a mutációs folyamatok során jó mutációkat halmoztak fel, olyan mutációkat, ami elősegíti az adott környezethez való adaptációt, azoknak lesz egy evolúciós előnye, és ezt az evolúciós előnyt úgy tudják feldolgozni, hogy nem kell foglalkozni azokkal a társakkal, akik elhullottak a mutációs harc során. Az ember esetében nem ez van, meg hát bonyolultabb több sejtű organizmusoknál nem ez van, mert ott, hogyha elpusztul egy-egy sejt, akkor arra a környezetnek nagyon is reagálni kell, hogy az a sejtpusztulás aztán ne menjen el egy betegséget okozó folyamatban. Tehát a baktériumoknak ez a bizonyos egyszerűsége, ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy gyorsan fejlődjenek, gyorsan mutálódjanak, És ez oda vezet, hogy olyan baktériumokat találunk szerte a mindenféle élőhelyeken, amik egészen meglepő helyeken képesek élni. Hát itt ezen az ábrán bemutatok egy pár ilyen élőhelyet, ami itt be van mindenhol karikázva, és nem csak normális, egészséges folyóvizekben, vagy normális talajokban tudunk találni baktériumokat, hanem olyan extrém élőhelyeken is, mint például a hőforrások, vagy a hőmérséklet skála másik részéről a gleccserek, sziklák felszínén, magas hegységekben, ahol más élet már nem is nagyon van. Sőt, olyan irodalomban is találkoztam már, ami azt írta le, hogy felhőkből, izolált mintákból is tudtak kimutatni baktériális jelenlétet. Hát most el tudjuk képzelni, hogy egy felhő ott a magasan lebeg, az vajon milyen UV-sugárzást szenved el a nap által, ami aztán persze a mutációs rátának nagyon kedvez. Így tehát ezek a baktériumok okosak, mert megtanulták, hogy hogyan alkalmazkodjanak a környezethez, de mi, mint a legcsodálatosabb lények, még okosabbak vagyunk, és szeretnénk kihasználni majd ezt a sokszínűséget, ami a baktériumokban jelen van. És akkor most egy olyan részre térnék rá az előadásomban, ami így a kutatási felfedezésekhez vezet hozzá egy kicsit, mert fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy én eddig most elmondtam néhány ilyen tudományosan ismert tényt, hogy emberi sejtek száma, meg hogy a mikroorganizmusok sejtjének a száma, meg pár ilyen dolog, de honnan tudom én ezt, és honnan veszem magamnak a bátorságot ahhoz, hogy ezt csak így ex katedra kijelentsem önöknek? Hát azért tudom én ezt elmondani, és bízni ezen adatoknak és állításoknak az érvényességében, mert a tudományos, természettudományos kutatás szigorú szabályok szerint megy végbe, és ahhoz, hogy valaki sikeres kutató legyen, ahhoz igazából ezt a Szentgyörgyi Albertől származó idézetet kell megfontolni erősen. Látni kell tehát azt, amit mindenki lát, nyilván, de ezen túlmenően az adatok, a mérési eredmények szemrevételezésekor olyat kell gondolnunk, amit más nem gondol, és ebből lesz aztán igazán a felfedezés. Tehát vannak itt az adatok, amik a mérésekből jönnek, és van ez a hipotézis nevű dolog, ami egy merész hipotézis, és ez vezet el aztán a felfedezéshez. És hát itt az illusztráció, az Watson és Crick, amikor éppen felépítették a DNS-2-ös hélixének ezt a modelljét, az akkor, meg kell mondjam, egy hipotézis volt, aztán később beigazolódott, hogy tényleg pont így van, és hát ezt a felfedezés utáni örömteli pillanatot látjuk itt az arcukon. Hát ők egy rendkívül fontos felfedezést tettek, egy hipotézisen alapuló felfedezést, de mi volt vajon az a mérési adat, az a mérési eredmény, amiből aztán ők eljutottak ehhez a kettős hélix koncepcióhoz? Hát ez a mérési eredmény sajnálatosan nem az ő laboratóriumokból, hanem egy másik laborból származott, nevezetesen Rosalind Franklinnak a laboratóriumából, aki rendkívüli mérnöki precizitással és szinte unalomba menő ismétlésével újra meg újra a kísérleteknek eljutott egy nagyon stabil alapokon álló kísérleti adatgyűjteményig, ami aztán ebben a röntgenkristallográfiával készült ábrában van itt feltüntetve. És ezen az ábrán, hát azt biztos látjuk, hogy ezek a fekete foltok, ezek nem csak úgy szabadon vannak elszórva azon a képen, hanem bizonyos periodicitással következnek egymás után. Hát és ez a periodicitás dolog volt az többek között, ami ennek a két úrnak, most itt időskorukban láthatók, az agyában elindította azt a hipotézist, hogy akkor a DNS az így kell, hogy kinézzen, ilyen kettő spirál formában, ahol aztán ezek a grádicsok, ezek a lépcsők olyan kémiai egységek egymás felé fordulását jelentik, amiket bázisoknak hívunk. Szóval egy sikeres kutatónak egyszerre kell tudnia szigorúan unalommig mérni, és a mérési adatokat értékelni, és azokat mindenek fölött tisztelni, és emellett egyszerre kell arra is képesnek lennie, hogy merész hipotéziseket vonjon le az adatokból, és aztán így új kísérleteket tervezhessen. Hát lehet, hogy most felmerül önökbe, hogy ez két elég különböző personalitást, egyéniséget jelent, és ez tényleg így is van. Az a sikeres kutató, aki még ha nem is kapja meg rögtön születésében ezt a precíz adatelemzést, meg a merész hipotézist, de arra törekszik, hogy ezt valamikor elsajátítsa a kutatói karrierje kapcsán. Tehát én most bemutattam egy ilyen felfedezési sort, és azt, hogy milyen tulajdonságok kellenek ehhez, és azért is tettem ezt, mert ez a felfedezés, amit itt most választottam, ez a DNS kettős helix szerkezet felfedezése volt, ami nekünk aztán nagyon fontos lesz, mert a belőle nyert genetikai, genomikai információval szeretnénk foglalkozni. Hát mi is az a metagenomika? Ugye akkor most a mikrobiomról már szó volt. A mikrobiom megismerését manapság leginkább a metagenomika módszerével tudjuk jól elérni. A metagenomika az a módszer, amikor egy adott élőhelyről származó mintában az abból származó mikroorganizmusok DNS-eit mind megszekvenáljuk, erről majd beszélni fogunk egy kicsit, és akkor tekintjük ezen szekvenciáknak az összességét. A metagenomika tehát megint egy ilyen szintetizáló jellegre törekszik, az adott mintában az ott található összes DNS-nek a szekvenciáját szeretném meghatározni. Miért fontos ez? Ugye ezen a dián már rögtön felírtam pár dolgot, a legfontosabbakat kiemelném ebből. Ugye régen, amikor arra voltak kíváncsiak, nem annyira nagyon régen, mint tudom én, 30-20 évvel ezelőtt, arra voltak kíváncsiak az emberek, hogy egy adott területen, vagy az humán, az emberi bőrön, akárhol milyen mikrobák találhatók, akkor elmentek, mintát vettek ezekről a területekről, vagy az emberből, visszamentek a laboratóriumba, és elkezdték tenyészteni az adott mintából származó mikrobákat. És akkor ilyen tenyésztési kis edényekben tenyészgették a mikrobákat, különböző táptalajokat, különböző körülményeket próbáltak beállítani, de már akkor is sejtették, hogy nem lesz ez a dolog teljesen tökéletes. Mert pláne, ha például arról van szó, hogy egy extrém élőhelyről veszünk mintát, és azt elviszük a laborba, nyilvánvalóan csak akkor fogjuk azt tudni jól kitenyészteni, ha jól reprodukáljuk az extrém élőhelyet. Szóval nagyon sokféle dolgot kellene nekünk így a tenyésztésekben reprodukálni ahhoz, hogy tényleg megkapjuk azt a sokszínűséget, ami egy adott mintának a mikrobiomjában benne van. És aztán, amikor a DNS szekvenálási eljárások már jól elterjedtek, akkor tényleg rájöttek arra, hogy ilyen tenyésztési eljárásokkal sajnos egy adott mintának a mikrobáinak csak egy kicsi részét tudják azonosítani. Nagyon sok mikroba elcsúszik az ilyen jellegű azonosítás alól, és ezen a dián nem szerepel ugyan, de megemlíteném, hogy ilyen nehezen tenyészthető mikroorganizmus például a mikobaktérium tuberkulózis is, ami a tüdőbajnak a kórokozója, és hát nyilvánvalóan egy ilyen fontos mikrobát szeretnénk tenyészteni, azért, hogy megismerjük, hogy tudjuk, hogyan kell védekezni ellene. Szóval a metagenomika tudománya nagyon-nagyon fontos lett akkor, amikor az emberek rájöttek, hogy a klasszikus izolálási eljárásokkal a képnek csak egy részét tudjuk lefedni. És mivel ez az egész genomika, a DNS szekvenálása itt alapvető jelentőségű, a következő néhány dián erről szeretnék röviden beszélni, hogy hogyan is megy ez a szekvenálási eljárás, és ezt azért fogom tenni, mert abban is vannak ám bizonyos buktatók. Szóval visszatérve a DNS szerkezetre, ugye Watson-Crick modell, hát hogyan is néz ez ki? Alapvetően négyféle bázis, mondtam, ezek a DNS építőkövek alkotják a DNS-t, és ezek egymással szigorúan szemben állnak, mégpedig úgy, hogy a timin nevű az mindig az adeninnel, a citozin nevű meg mindig a guaninnal szeret szemben állni. Hát ez egy jó szabály, egyszerű, négy darab bázis, könnyű lefejteni, és ezután, ha meg akarjuk határozni a DNS információtartalmát, a szekvenciáját, akkor igazából azt akarjuk végigkövetni, hogy ezek a különböző bázisok hogyan követik egymást ezekben a lépcsőkben. És ezt hogyan csináljuk? Manapság már nagyon sok szekvenálási eljárás létezik, de az alapvető része azért a legtöbbnek még mindig ugyanaz. Vesszük ezt a DNS szálat, ezt a kettős hélixet, és elválasztjuk egymástól a két szálat. Az egyiket el is dobjuk, az nem fog nekünk kelleni. A másik szára összpontosítunk, és ennek a szekvenciáját úgy fogjuk meghatározni, hogy kémcsőben előállított körülményben hozzá szintetizáljuk az új szálat, és mivel a bázispárosodás egy nagyon szigorú követelmény, ha itt timin volt, akkor azzal szemben adenint fogunk beépíteni. Mindezt egy olyan elegyben csináljuk, ahol a négy építőkövet megjelöltük négy színnel, ezt kémiailag jól meg lehet csinálni, és ez a négy szín tehát ezt a négyféle különböző bázist jelenti. Ezek után, amikor ezt csináljuk, akkor még van egy trükk ebben, mert úgy csináljuk ezt a reakciót, hogy tetszőleges helyeken meg tudjuk állítani, ennek is van egy kémiai okos dolga, az Enger nevű ember ezért kapott Nobel-díjat, tehát meg tudjuk állítani minden tetszőleges pozícióban, és le tudjuk olvasni, hogy az adott pozícióban milyen színű bázis volt. És akkor szín kódra visszavezettük ezt a szekvenciát, és a végeredményben látni fogjuk, hogy a 18. helyen volt egy zöld, az pont a citozin volt, a 25. helyen egy sárga, az volt a guanin, de hát így megy a dolog. Leolvassuk egy olyan környezetben a DNS szekvenciát, ahol csak 4 építőkövet adtunk. Következésképp ez a módszer, akármi is van az eredeti DNS-be, mi csak ennek a 4 bázisnak az értelmezési tartományában fogjuk megtalálni a DNS szekvenciát. Ez bizony itt egy bökkenő, és azért bökkenő ez, mert az utóbbi években arra is rájöttek, hogy a DNS-ben nem csak az a 4 bázis van benne, amit egyébként elképzeltek eddig a kutatók, hanem azon kívül, ezen az adenin, guanin, citozin, timin kvartetten kívül egy csomó más módosított bázis is előfordul. Na, ezekkel vajon mit csinálunk a szekvenálás során? Hány kénytelen keservesen vesszük például ezt, ami uracil és az én egyik kedvencem, hát ezzel szembe adenin fog beépülni, tehát mindegy, hogy timin vagy uracil volt eredetileg, mi csak az adenint fogjuk látni, és abból azt gondoljuk, hogy ott timin volt. A baktériumok esetében ez külön nagyon problémás. Pláne az extrém élőhelyeken származó baktériumoknál, mert azoknak a DNS-e rendesen meg van tűzdelve ilyen furcsa bázisokkal. Tehát itt most egy olyan módszerrel állunk szembe, ami részben jó, mert azért úgy nagyjából egészéből visszaadja nekünk a szekvenciát, de tulajdonképpen a pontos kémiai alkotó elemeket nem fogja megmondani. Jó-e nekünk ez a módszer a metagenomikában? Ez a kérdés. És a válasz az, hogy igen, jó, ezen limitáció ellenére is, mert az így nyert szekvenciákat mi arra fogjuk felhasználni, hogy ezen szekvenciákból aztán besoroljuk a megtalált baktériumokat és ősbaktériumokat az evolúciós ágakba. És hogyan jött létre ez az evolúciós törzsfa, amit itt mutatok? Hát az is ilyen szokványos szekvenálásokkal jött létre, tehát abban sincsenek benne ezek a furcsa bázisok. Szóval jól lehet, a DNS szekvenálás nem tökéletes, mégis a metagenomikában nagy biztonsággal jól használható, mert olyan információkat nyerünk ki belőle, amik számunkra elegendőek. A szekvenálás során tehát ilyen rövidebb szekvenciákat fogunk kapni, és aztán ezeket nagyon okos matematikai és bioinformatikai módszerekkel kell egymáshoz illeszgetni, hogy aztán utána felépíthessük belőle a baktériumok teljes DNS-ét. Ezzel az adatelemzéssel tehát eljutottunk oda, hogy megvan egy adott mintának a metagenómia, a benne található mikrobák DNS-einek összessége. Ez mind nagyon jó, most a kérdés az, hogy mit csináljunk ezzel az információval. Az egyik fontos dolog, most visszaugrunk egy pillanatra, egyik fontos dolog az az, hogy igen, akkor be fogjuk tudni azonosítani a törzsfán, hogy honnan származnak ezek a baktériumok. Egy másik fontos dolog lehet az is, hogy megpróbáljuk másképp is felhasználni ezt az információt. Ugye itt most olyan DNS szekvenciákról van szó, amik egyébként nagy többségükben úgynevezett fehérjéket kódolnak, amik meg egyébként ilyen katalizátorok, biokatalizátorok, enzimek lehetnek, amik fontosak lehetnek számunkra különböző esetekben. Hogyan jutunk közel extrém élőhelyeken élő, extrém tulajdonságú ilyen fehérjékhez? Ennek érdekében dolgoztuk ki ezt a metagenomikai teleszkóp névre hallgató eljárást, amikor azt csináljuk, hogy fogunk egy fehérje családot, aminek ismert a szekvenciája, a DNS-re visszavetített szekvenciája is, és akkor ezt az információt próbáljuk valahogy a metagenomon értelmezni, és megkérdezni a metagenomtól, hogy vajon benned van-e ehhez hasonló szekvencia. És hogyha ilyeneket találunk, akkor annak örülünk, és megpróbáljuk azonosítani részletesebben is, hogy ez a szekvencia milyen fehérjét kódol, és vajon megtaláljuk-e benne az extrém hőtűrést, például az extrém savtűrést, ilyen dolgokat, ami nekünk biotechnológiában jól jöhet. Tehát akkor itt most beszéltem metagenomikáról, meg erről, hogy mit lehet csinálni a baktériumból származó dolgokkal, és visszatérve a bennünk élő mikrobákra, az a nagy kérdés, hogy orvosbiológiailag ennek az egész dolognak, hogy mi baktériumokkal élünk együtt, mi a jelentősége. hát óriási jelentősége van. Először is ugye itt tulajdonképpen egy olyan szimbiózisról van szó, ami egy pozitív, jó dolog. Ez a szimbiózis a születés után rögtön elkezdődik, ugye itt ez jelöl itt nagyjából az újszülött csecsemőnek a megszületését. Amikor megszületik az újszülött csecsemő, akkor az első napokban már megindul az ő bélflórájába bizonyos baktériumoknak a kolonizálása. Ezek a baktériumok oda betalálnak, és aztán ott elszaporodnak, és mindez jó dolog, mert segíti abban az újszülött csecsemőt, hogy jól fejlődjön. Honnan jönnek ezek a baktériumok? Hát egyrészt a környezetből, ugye, hát nem teljesen sterilen tartjuk a csecsemőt, de a másik nagyon érdekes dolog, hogy az anyatejből is bejutnak a csecsemő szervezetébe olyan baktériumok, amik az anyából származnak, és az anya nyirokkeringésén keresztül jutnak el az anyatejbe. Hát ezek a baktériumok aztán ottan jó helyre találnak, és ahogy az ember aztán növekszik, egyre bonyolódik itt ezekkel a kis mindenféle jelekkel a bélhám sejteken vannak feltüntetve ezek a baktériumok. Látjuk, hogy egyre sokszínűbb lesz ez a mikrobiális kép. Ez tehát egy szimbiotikus együttélés, ahol ezek a baktériumok számunkra fontos anyagokat állítanak elő, hozzájárulnak az immunrendszer fejlődéséhez, és fontos módon megakadályozzák, hogy rossz baktériumok, patogén, betegséget okozó baktériumok megtelepedhessenek. Hát ezt vajon hogyan csinálják? Hogyan tudja egy jó baktérium azt mondani a másiknak, akiről felismeri, hogy rossz, hogy te ne gyere, menj el innen. Hát erre a kommunikációra van ez a bizonyos másik műszó, amit úgy hívnak, hogy quorum sensing. Ez a környezet érzékelését jelenti igazából. És érdekes módon, ez is egy nagyon forrón kutatott terület manapság, felfedezték 10-15 évvel ezelőtt, hogy vannak bizonyos kémiai molekulák, amiket a baktériumok kibocsájtanak, és más baktériumok ezeket észlelik, és ezek a kémiai molekulák ilyen népsűrűséget, baktériumsűrűséget mutatnak, pluszban azt is megmutatják, hogy akkor most milyen törzsbe tartozó baktérium vagyok én, és melyik törzsbe tartozó baktériumot szeretném elriasztani az adott környezetből. Szóval ez a quorum sensing, ez egy ilyen bakteriális kommunikáció, az ő nyelvük tehát ilyen kémiai molekulák nyelve igazából. És ezáltal lehet azt elérni, hogy minket a bennünk levő egészséges mikrobiomflóra, az segít minket abban, hogy a patogén mikroorganizmusok ne tudjanak megtelepedni bennünk. Hát akkor eddig ilyen nagyon szép és jó dolgokról beszéltem, hogy szimbiózis, meg de jó nekünk ez a sok baktérium, de vajon így van ez mindig? Mi történik akkor, hogyha megváltozik a bennünk lévő ilyen mikrobiom, a bennünk lévő mikrovilág, annak milyen következményei lehetnek? Hát sajnos itt egy csomó negatív dolog van ezen a dián felsorolva. Egyértelműen bebizonyították kísérletes adatokkal, hogy a mikrobiomnak ilyen betegséget okozó elváltozásai jól asszociáltathatók, megfeleltethetők bizonyos betegségek megjelenésének, így az elhízásban, a cukorbetegségben, egyes autoimmun kórképekben egyértelműen szerepe van annak, hogyha rossz irányba változik meg ez a bakteriális flóra. Nem csak ilyen betegségek esetében, hanem érdekes módon pszichológiai és pszichiátriai kórképek esetében is igaz, hogy a bennünk élő mikrovilágnak fontos szerepe van. Tehát van itt egy ilyen egyensúly, fenn kell tartanunk az egészséges mikroflórát ahhoz, hogy tényleg egészségesen tudjunk élni. Hogy mi is az az egészséges mikroflóra, azt is alaposan kutatják, és majd erre is ki fogok egy kicsit térni a továbbiakban. De most még itt ezt az utolsó pontot szeretném aláhúzni és megemlíteni, ezt a mikrobiom zendülést. Hát tegyük fel, hogy minden szép és jó, szimbiózisban él az ember, meg a rajta levő, benne levő baktériumok, de aztán ugye az emberi élet véges, elkövetkezik a halálba vezető út, és amikor a mikrobák érzik, hogy ez az emberi gazdaszervezet, akivel jól együtt éltek, most a halálba készül, ezt ők megérzik, akkor sajnos átváltanak egy ilyen erősen bántalmazó üzemmódba, egy ilyen mikrobiális zendülés következik be, amikor még az utolsó pillanatokban igyekeznek minél több tápanyagra szert tenni, és ezzel kvázi elősegítik magának a halálnak is a folyamatát. Úgyhogy sajnos ilyen része is van a mikrobiomnak, ugyanakkor viszont, mivel a halál az élet természetes velejárója, afelől még folyik a diszkuszió a tudományos irodalomban, hogy ez a zendülés most mennyire nagyon negatív, és mennyire a halálnak egy természetes velejárója. Említettem ugye, hogy akkor vannak ezek a mikrobák, és ezeket néha szeretnénk felhasználni dolgokra, és akkor most néhány olyan alkalmazást fogok mutatni, ahol mikrobákat már korábban is felhasználtak fontos dolgokra. Itt van például a penicillin, ugye bár, hát ez egy nagyon fontos, jól ismert antibiotikum, már jó régen feltalálták, és a penicillin tulajdonképpen az egy ilyen környezetérzékelő, quorum sensing, valamilyen kémiai molekula, mert ugye mit csinál a penicillin? Termeli a penészgomba, és azért termeli, hogy a mellette levő baktériumokat elriassza, hát nevezetesen itt az elriasztás, ez ilyen gyilkoló hajlammal társul, a penicillin megöli a baktériumokat. A penicillin jelentőségét azt ugye nem kell hangsúlyoznom, hát sok százmillió ember életét mentette meg, és hát számos további antibiotikum van, amiket mikrobákból nyerünk. Hát ez egy ilyen régi példa volt, most mutatnék egy újabbat. Most ez egy olyan példa, amikor ebből a Thermus aquaticus nevű mikroorganizmusból, ami egy extrém helyen található mikroba, egy olyan tak Thermus aquaticus, onnan jön a tak, polimeráz fehérjét lehet előállítani, ami nagyon extrém körülmények között is képes működni, bírja a magas hőmérsékletet, mindenféle extrém oldószereknek megfelel, azért nem lehet akármeddig feszíteni a húrt, de ez a tak polimeráz, ez arra képes, hogy hőciklusokban váltva polimerizálja a DNS-t, felépítsen újabb és újabb DNS szálakat. És ez a DNS szál felépítés az úgynevezett molekuláris biológiában, a molekuláris klónozási folyamatokban rendkívül fontos, mert ezzel olyan dolgokat tudunk előállítani, amiket aztán élő szervezetekbe bejuttatva az élő szervezetnek a működését az élet közben tudjuk nagyon alaposan megvizsgálni. Itt most egy olyan példát hoztam élő szervezetbe való molekuláris biotechnológiai bejuttatásra, ami hát választottan egy ilyen extrém, nem mondjam, címoldalra kívánkozó fotó, amikor ez a rhesus majom ilyen zöld színben világít. Most megkérdezhetik, hogy ennek vajon tudományosan mi a haszna. Igazából ez egy nagyon figyelemfelkeltő kísérlet volt, mert azt mutatta be, hogyha kívülről mesterségesen előállítunk egy olyan fehérjét egyébként, ami ilyen zölden fluoreszkáló fénnyel rendelkezik, és ezt bejuttatjuk egy élő szervezetbe, akkor az élő szervezet úgy elég jól megvan még, köszöni szépen, mutatja az életfunkciókat. Tehát ezekkel a molekuláris klónozási, molekuláris biotechnológiai eljárásokkal mi az élet folyamata során tudunk jelzőrendszereket bevinni, például ilyen fluoreszcens jelzőrendszereket, és ezáltal nézni, hogy mi is történik. Tehát ez is tulajdonképpen azért lehetséges, mert vannak ilyen nagyon erős, stabil enzimfehérjeink, amik extrém bacikból lettek azonosítva. És akkor most rátérnék egy olyan dologra, ami megint az orvosbiológiához visz minket vissza, és kifejezetten a humán mikrobiomnak egy ilyen kurrens alkalmazási elmélet sorát villantja föl önöknek. Mi az, amire fel lehet használnunk azt a tudást, amivel rendelkezünk egészséges humán mikrobiomról? Hát először is ebben az A sorban az van bemutatva, hogy fel lehet használni ezeket a baktériumokat arra, hogy gyógyszermolekulákat szintetizáljanak. Ugye a baktériumok, mint említettem, egészen extrém helyeken tudnak megélni, és ebből az is következik, hogy igazából egészen extrém kémiai reakciók katalizálására képes fehérjék is lehetnek bennük. Ilyen baktériumokat veszünk, belevegyítjük őket a humán flórába, igyekszünk elérni, hogy a humán flóra baktériumai azért a fő tömegét adják ennek a rendszernek, és ezáltal kvázi egy gyógyszergyárat viszünk be a beteg ember szervezetébe. Egy olyan gyógyszergyárat, ahol aztán a baktériumok a megfelelő helyre eljutva fogják a gyógyszermolekulákat megtermelni és kibocsátani. Egy másik lehetőség, ami itt a B sorban van bemutatva, azon alapul, hogy akkor ismerjük meg az egészséges humán mikrobiomot, meg a beteg emberekre jellemző humán mikrobiomot, és itt a betegség nyilván a különböző kórképekre próbál összpontosítani, és mivel már vannak ilyen nagyon jó matematikai, bioinformatikai módszerek arra, hogy ezt a sok adatot mind elemezzük, képesek leszünk arra, hogy megtaláljuk a különbséget az egészséges és a beteg mikrobiom között. És akkor ezek után lehet konstruálni egy olyan gyógyító, egészséges mikrobiomot, amit a beteg ember szervezetébe juttatunk be gyógyító céllal. És végül ez a harmadik lehetőség, ez meg arra próbál összpontosítani, hogy akkor vesszük egy beteg emberből származó mikrobiomot, és ha abban tudjuk azonosítani azokat a baktériumokat, amik rosszak, akkor ezekre specifikusan megpróbálunk írtó hadjáratot folytatni, olyan módon kezeljük a beteg emberből származó mikrobiomot, ami onnan a rossz mikrobákat elpusztítja, specifikusan, mikrobára irányítva, és ehhez fágokat lehet legjobban felhasználni, és akkor ezek után ezt a megtisztított mikrobiomot adjuk vissza az ember szervezetébe. Hát ezek olyan alkalmazási lehetőségek, amik hát még nincsenek nyilvánvalóan a klinikumban, de ehhez hasonló kísérletek nagyon sok laboratóriumban folynak, aztán meglátjuk, hogy hova vezetnek. Túl azon, hogy így akkor a gyógyításban fel lehet használni a mikrobiomnak a mindenféle megtanult dolgait, a diagnosztikában is nagyon fontos lehet. Ugye, ha tudjuk, hogy az egészséges meg a beteg mikrobiom miben is különbözik, akkor lehet azonosítani mikrobiom alapú jelekből azt, hogy egy illető milyen betegségben szenved. A személyre szabott orvoslás esetében pedig azt szeretném megemlíteni, hogy amikor gyógyszereket veszünk be, akkor ezek a gyógyszerek bennünk a mi anyagcsere folyamataink által átalakulnak. Ezek az anyagcsere folyamatok függenek attól is, hogy bennünk éppen milyen mikrobák találhatók. Tehát bizonyos gyógyszerek egyes emberekben mondjuk lassan bomlanak le, másokban pedig gyorsan, attól függően, hogy az illetőben éppen milyen mikrobiom van. És ennek a felismerésnek a kapcsán elkezdődtek olyan kutatások, amik arra irányulnak, hogy akkor a gyógyszerezési terápiát a mikrobiomhoz is, az adott páciens mikrobiomjához rendeljük hozzá. Hát van egy érdekes kriminalisztikai alkalmazás, mert a mikrobiomból hát legalább olyan pontossággal azonosítható egy egyed, mint a DNS vizsgálattal. És végül a biológiai sokszínűséghez szeretnék még egyszer visszatérni, ezekhez az extrém élőhelyekhez. Az extrém élőhelyeken ilyen extrém mikrobák lehetnek, és ezekből a mikrobákból egyértelműen, ez már nem csak teória, hanem erre példák is vannak, egyértelműen nagyon fontos biokatalizátorok állíthatóak elő, amiket metagenomikai alapokon tudunk azonosítani, és ezeket aztán fel tudjuk használni, ugye említettem a molekuláris klónozás példáját, de fel tudjuk használni olyan környezetbarát kémiai szintézisekre is, ahol a szintézisnek legalább egy részét enzimmolekulákkal végezzük. A környezetvédelem szempontjából is nagyon fontosak lehetnek ezek az ismeretek, mert szennyezett vizeknek vagy talajoknak a remediálására, a tisztítására is felhasználhatóak olyan mikrobák, amik egyébként az ilyen szennyezett talajokban érzik jól magukat, és az ott található szennyező anyagokat bontják le. És ezzel az utolsó diával én hát most szeretném megköszönni egyrészt a csoportomnak azt a sok munkát, amit együtt csináltunk. Ez az én csoportom a legutóbbi ilyen éves lab meeting kapcsán készült kép Visegrádon. Látszik a Műegyetemnek és az MTATTK-nak a logója, és ez középen pedig a mi csoportunknak a külön kis logója, ami arra irányítja rá a figyelmet, hogy minket a DNS-ben előforduló uracilbázis érdekel leginkább. A saját csoport munkatársaimon kívül számos együttműködésben veszünk részt, és szeretném megköszönni együttműködő partnereinknek, Grolmusz Vincének, Mária Ligeti Károlynak, Molnár Mónikának, Habi Péternek és Erdei Balázsnak az együttműködést, kifejezetten a metagenomikai kutatásokban. És önöknek szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet, bármilyen kérdésük van, örömmel válaszolok. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon érdekes és informatív előadást, és biztos vagyok abban, hogy a nézők közül sokakban, hallgatók közül sokakban felmerül néhány kérdés, úgyhogy, ahogy Bea említette, szívesen válaszol. Hiszem, hogy mikrofon.
Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy halálunk után mi történik azzal a rengeteg mikroorganizmussal, ami bennünk él?
Hát ugye említettem ezt a mikrobiom zendülés dolgot, a mikrobák nem halnak meg velünk, hát megpróbálnak aztán utána más gazdaszervezetet keresni, itt-ott-ott túlélni, egy csomó közülük aztán nyilván elpusztul, mert a bennünk való élés számukra egy tápanyagforrást is jelentett.
Az ember evolúciója alánleg jól tanulmányozott. A metagenomika egy új tudomány. Mennyire ismert ennek a mikrobiomnak a változása ebben az emberi evolúcióban?
Hát ez nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy igen, ez egy új tudomány. Most nem tudnék olyan irodalmat idézni, ami konkrétan ezzel foglalkozik, de biztos, hogy felmerült már ez a gondolat többekben. Ugye ez az egész mikrobiom dolog, hát egyrészt persze az emberi egyedhez kötődik, de a környezet is nagyban meghatározza. Tehát az, hogy éppen milyen környezetben élünk, már maga az a lehetőség, hogy milyen jellegű mikrobákkal találkozhatunk. Mivel a mikrobiom ennyire jellemző az egyedre, és hát a környezetre is, egész biztos, hogy abból fontos információk szűrhetők majd le, hogyha ilyen adatok majd rendelkezésre állnak. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye azzal is számolnunk kell, amikor ilyen régi DNS mintákat elemzünk, hogy visszatérve ezekre a nem szokványos bázisokra, meg egyéb DNS hibákra, hogy azok gyakran terheltek ilyen hibákkal, tehát az onnan származó szekvencia információt azt hát ennek a függvényében kell kezelni.
A szorongás vagy zavarok szerepelt a egészség megbomlásánál. Szeretném megkérdezni, hogy a szorongás vagy zavarok klasszikus gyógyszeres kezelése mellett a táplálékban levő, hogy úgy mondjam, különböző mikrobákkal, tehát hogy a más táplálkozás csökkentheti-e a szorongás vagy zavarokat, ha nagyon lesarkítjuk a kérdést.
Hát ennek a területnek bevallom, abszolút nem vagyok szakértője. Én azt gondolom, hogy bármi is nyilvánosságra kerül ezen a területen, csak az olyan eredményeket érdemes elfogadni, amik alaposan igazolt forrásban jelennek meg. Tehát napjainkban sajnos nagyon gyakori az, hogy mindenféle teóriák kerengenek közismert, közkedvelt oldalakon, amiknek nincs meg a tudományos megalapozottsága. A tudományos irodalom az igazából rendelkezésünkre áll, és hát azokban megjelent már a tudományos közösség szűrőjén átment és igazolt eredményekre érdemes csak hagyatkozni. Ez egy kitérő válasz volt, tudom, mert nem tudok egész konkrétan arra válaszolni, amit kérdezett. Az orvostudományban egész biztos, hogy foglalkoznak olyan dolgokkal, hogy szorongásos zavarok esetében milyen étrend javasolt.
Hadd kérdezek én egyet, professzor asszony. Amikor egy szükséges antibiotikum kezelés után van mondjuk egy gyerek, akkor a mikrobiom, vagyis a bélflórája milyen mértékben pusztul el? Mert sokan ugye erre hivatkozva utasítják vissza az antibiotikum kezelést akkor is, amikor az már tényleg szükséges.
Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Hát ugye, ahogy itt beszéltem arról, hogy bennünk van ez a sok baktérium, és egyébként megléteznek az antibiotikumok, amik pusztítják a baktériumokat. Azért, amikor mi egy antibiotikumot szedünk a felírt dózisban, az távolról se fogja elpusztítani ezt az egészséges mikrobiomot, csökkenti egy kicsit a jelenlétét, az kétségtelen, és utána akkor kell egy idő, amíg magához tér megint a szervezet, de mindig mérlegelni kell a kockázatot, meg azt a hasznot, amit az antimikrobiális szerek jelentenek. Tehát abban az esetben, hogyha az orvos azt tanácsolja, hogy antibiotikum kezelésre van szükség egy bizonyos betegség esetében, akkor arra hivatkozva, hogy ez most ideig, óráig csökkenteni fogja a bennünk levő mikrobiomnak a gyakoriságát, az nem egy megalapozott válasz.
Hát én is nem tudom, lehet, hogy túl konkrét lesz a kérdés, illetve lesz egy nagyon rövid másik, az előző úrhoz kapcsolódott volna. Hát a konkrét kérdés az, hogy itt ilyen szemallergiával kapcsolatban én prednizolon kezelést kaptam annak idején, ami úgy érzem, hogy igen rossz mellékhatásokkal járt. Most nem tudom, hogy ezt mennyire lehet itt most konkretizálni. Tehát ugye, hogy magyarul, hogy valamifajta pusztulást okozhatott az, az érzésem. A másik kérdés, amit itt az úr tett föl, talán ahhoz kapcsolna, lehet, hogy ezt viszont túl elvont vagy absztrakt lenne, hogy ugye végülis az érzelmeink valamilyen szinten tükrözik a testi állapotunkat is. Tehát, hogy ez az összefüggés. Nem tudom, hogy mennyire tudtam így megfogalmazni a két kérdést.
Megint azzal kezdeném, hogy igen, hát én ezeknek a területeknek tényleg nem vagyok a szakértője. Amit én így molekuláris alapokon állva tudok mondani, az az, hogy a bennünk zajló folyamatok, amik molekuláris alapokon állnak, kétségtelenül meghatározzák azt, hogy most akkor milyen érzéseink vannak, és hogyan viszonyulunk egyes gyógyszerekhez. Hogy egész konkrétan egy adott egyedben, egy adott terápia milyen hatásokkal jár, azt úgy lehet jól megvizsgálni, hogyha egy csomó ilyen diagnosztikai eljárásban megnézik, hogy mi is történt az adott mikrobiom tekintetében, az anyagcsere folyamatok tekintetében. Tehát ha van egy ilyen alapos kivizsgálás az adott kezelés után, akkor arra alapozva lehet aztán tovább menni.
Esetleg van-e még valakinek kérdés? Ott hátul még egy.
Talán az immunrendszerről még nem esett szó, hogy ezzel a metagenommal kapcsolatban. Nekem az ennek kérdésem, hogy ezek a egészséges bélflórában például, vagy egyáltalán ebben a mikrobiomokban élő baktériumok termelnek különféle anyagokat, amik segítenek abban, hogy mondjuk egy betegséget megússzunk. Ugyanezt, vagy hasonló dolgot tesz az immunrendszer is. Az a kérdés, hogy ezek ketten hogyan működnek együtt, vagy egyáltalán együtt működnek-e?
Igen, hát ez is egy nagyon jó kérdés, és említettem is valamelyik dián, hogy az egészséges mikroflóra az segíti az immunrendszernek a működését. Hát az immunrendszer működéséről igazából Erdei Anna professzor asszony tudna abszolút részletekben menő válaszra szolgálni. Itt én csak annyit szeretnék mondani, hogy az immunrendszer fejlődésében egy nagyon fontos eseménysorozat az, amikor az immunrendszer is felismeri, hogy pontosan mi ellen kell neki reagálnia, és kiválasztódnak azok az immunreakciók, amik aztán hasznosak a szervezet számára, és elkerüljük azokat az immunreakciókat egészséges fejlődés esetében, amikre nincsen szükség. És mindez a jellegű alakulása az immunrendszernek a mikrobiom alakulásával együtt is történik, tehát ezek ketten végül is abban is nagy szerepet játszanak, hogy aztán a mikrobiomnak mi lesz pontosan az összetétele.
Köszönjük szépen. Még egy kérdés itt
Részben szerintem ehhez az immunrendszerrel kapcsolatos kérdéssel összefügg, amit szeretnék kérdezni. Említette, hogy az első 1000 nap az, ami fontos a mikrobiom szempontjából, ha jól értettem. Amennyiben ebben az első 1000 napban, tehát a születés utáni első 1000 napban valamiféle trauma éri a szervezetet, gondolok itt egy betegségre, műtétre, stb. Akkor az immunrendszer, illetve az egész mikrobiom rendszer mennyiben sérül, illetve ez helyrehozható-e valamelyest?
Erre a kérdésem szintén egy nagyon jó kérdés. Azt tudom válaszolni, hogy hála Istennek a korai gyermekkorban, csecsemőkorban és a korai gyermekkorban rendkívül nagy a regenerálódási képesség. És ez valószínűleg azért is alakult ki így az evolúció során, hogyha ezt a törékeny csecsemőt valamilyen probléma éri, akkor abból azért magához tudjon térni. Tehát ismeretes, hogy egy csomó nagyon súlyos koragyerekkori betegséget nagyon jól lehet kezelni, nagyon jól lehet gyógyítani. Felnőttekben hasonló betegségek sokkal súlyosabb és kevésbé gyógyítható következménnyel járnak. Úgyhogy erre a specifikus kérdésre is azt tudom mondani, hogy igen, számos esetben van olyan trauma, van olyan probléma kisgyermek csecsemőkorban, ami hát akkor nagyon súlyos, de abból aztán kora felnőtt korra szinte teljes regenerálódás érhető el. Nyilvánvalóan egyedi esetek különbözhetnek, de általánosságban egész biztosan ez az igazság.
Szeretném megkérdezni a tudós asszonytól, hogy ha betegek vagyunk, akkor általában megnő a testhőmérséklet, tehát egy lázas állapot következik be, és hogy ezek a mikroorganizmusok milyen szerepet játszanak ebben, mert ugye látom, van farkuk, meg csomó ilyen csillám részük, lehet, hogy ilyen nagy nyüzsgésbe kezdenek, és ők is kétségbe esnek, mert utána azért javulni szokott az embernek az állapota, hogyha kibírja ezt a lázas állapotot. Köszönöm.
a lázas állapot kialakulásáért, azért nem maguk a mikroorganizmus sejtek felelősek, hanem az embernek a saját mechanizmusai. Ez a lázas állapot, a testhőmérséklet emelkedése igazából a betegség leküzdésében segít minket, mert hát pont igazából részben a káros mikrobák ellen van ez a lázas állapot részben kitalálva, hogy azok ne tudjanak olyan jól élni. A sokáig tartó lázas állapot aztán a saját mikroflóránkat is károsítja, de amikor a betegség elmúlik, akkor azért visszatér ez az egészséges mikroflóra. Ugye a manapság azért nagyon meg szokták fontolni, hogy milyen láz elérésénél érdemes aztán a lázcsillapításba belefogni, mert bizonyos mértékű testhőmérséklet emelkedés az javít abban, segít minket a betegség leküzdésében.
Én egy egész egyszerű, kíváncsi kérdést szeretnék föltenni. Az elején láttuk az ábrát, hogy a szervezet 2-3%-a, tehát 1-2 kiló bennünk mikróbák. Hol helyezkednek ezek el? Mondjuk az emésztő csatornában, vagy pedig szétszórva mindenütt a sejtek között?
Igen, hát megpróbálok gyorsan visszamenni arra az első képre, ahol ezt így felrajzoltam. Az emésztőrendszerben rendkívül nagy részük helyezkedik el, de tulajdonképpen azt kell mondjam, inkább nehéz lenne olyan részét azonosítani az emberi testnek, ahol biztos, hogy nem találunk mikrobát, mert mindenhol ott vannak. Leginkább a sejt közötti térben, a sejten belül élő mikroorganizmusokból általában nagyon kevés van. Inkább a sejt közötti térben találhatók, de ott aztán akárhol szinte.
Úgy látom, még egy.
Igen, látom már következő előadást. Igen. Látom már a következő előadásra, biztos, hogy kell jönnöm, hogy az orvos egyetemet is elvégzem előtte, mert sajnos itt is azt tudom csak mondani, hogy igen, annak én is tudatában vagyok, léteznek olyan emberek, ahol sajnos a láz kialakulása eleve valamilyen problémába ütközik, nem alakul ki bennük ez a megemelt testhőmérséklet, és hogy ebben milyen szerepe van vajon a mikrobiomnak és a sejt saját mechanizmusainak, arra csak az irodalomra tudnék hagyatkozni, amit meg kéne néznem. Mivel a normális lázas állapot kialakulásáért az emberi reakciók a felelősek és nem a mikrobiálisak, azt gondolnám inkább, hogy ennek az elmaradása is inkább a saját mechanizmusok sérülése miatt van.
Látom, a közönség soraiból nincs több kérdés, ha megengedik zárásként egy kicsit személyesebbet kérdezni, hogy az általad kedvelt uracil szerepe ennek a, mert ugye most egyelőre nem mindig szekvenálható, de mennyiben változtathatja meg ezt a képet, ami kialakult a mikrobiommal, metogenomika kapcsán, tehát hozhat-e egy jelentős fordulatot, hogyha ez valahogy bekerül a...
Igen, hát nagyon, nagyon köszönöm ezt a kérdést is, ami tényleg ezt az általunk nagyon vizsgált területet célozza. Azt gondolom, hogy nyilvánvaló ma már, azt már tudjuk egyértelműen, hogy sok ilyen nem szokványos bázis fordul elő. Hogy ezeknek pontosan mi az élettani szerepe az adott környezetben, arra még csak kevés esetben van pontos válaszunk. Ilyenkor ugye azzal a kérdésre állunk szemben, hogyha látunk valamit, ami megjelenik az élővilágban, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy ez most valami célt szolgálod, vagy csak éppen így lett az evolúció során. És az ember az egy ilyen racionális lény, úgyhogy keresi a célt, hogy miért is van. Most a baktériumok esetében azért mégiscsak nagyon jó ez a célkeresés, mert a baktériumok önmaguk is jóval racionálisabb lények, azt kell mondjam, azért, mert ők a megfelelő környezethez kell, hogy jól adaptálódjanak, és egyedül is kell, hogy elvigyék az életnek a terhét. Tehát a bennük megjelenő ilyen furcsa bázisok, azt gondolom, hogy fontos szereppel fognak majd járni.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen még egyszer ezt a kiváló előadást.